Ma zárjuk le ezt a több mint szavak üzenetsorozatot, de rengeteg ötletem van még, hogy hogyan folytassuk ezt. Úgy értem, hogy ugyanezzel a címszóval, majd lehet, hogy visszatérünk még erre az üzenetsorozatra, mert Isten igéje az tényleg több mint szavak, és erről beszélünk, hogy a Biblia az több mint csak egy könyv, egy könyveknek a gyűjteménye, vagy leveleknek a gyűjteménye, több mint szavak, több mint irodalmi mű, az Istennek a szava. És hányan kaptatok eddig új kedvet arra, hogy elkezdjétek megint olvasni, vagy újra elkezdeni olvasni a Bibliát? Jó, van, 2, 3, 4-en. Ja, tehát mi is elkezdtük otthon újra, az új szövetséget gyűrjük most, és nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas. Tehát tényleg, már, ha csak ennyi volt az eredménye, már megérte. Mondom, ott van ez a YouVersion applikáció a telefonon, vagy tableten, vagy akárhol. Rengetegféle opciót találsz ott, hogy mi az, amiben segít téged minden nap ösztönözni arra, hogy ezt a fejezetet olvasd el, azt a fejezetet olvasd el. Tehát nagyon hasznos. Nagyon hasznos. Na, de amit még én így olvastam így fusiba mellé, az, hogy az emberi szervezet hogyan működik. Képzeljétek el, a félelem érzése több mint 1400 válaszadást indít el a lelkünkben és a fizikai testünkben. Maga a félelem érzése, tehát egy válaszadást az emberi szervezet, 1400 félét. A félelem érzése több mint 30 hormont aktivál, ami okoz, tehát negatív irányba sodorhatja a testünk és a lelkünknek az állapotát. Úgyhogy a mai ember, mindegy, hogy hívő vagy nem hívő, mérgezett elmével éli az életét. És abszolút a mérgezett elme az egy kiváló táptalaja a betegségeknek, a lelki betegségeknek, függőségeknek és fizikai betegségeknek. Úgyhogy nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk a Bibliáról. Hogy ezek csak szavak, vagy több, mint szavak. Mert Isten egészséges gondolatokat ad nekünk az igéből. Isten az, aki elmondja nekünk, hogy mi kik vagyunk valójában, és hogyan gondolkodhatunk magunkról, másokról, és az egész mindenről, mindenségről. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon fontos ez az üzenetsorozat. És fontos az, hogy olvassátok a Bibliát otthon. Nem csak itt, amikor együtt olvasok, hanem amúgy is. Oké? Mert kicseréli a gondolatokat, kicseréli a szavakat, kicseréli a jó régóta hallgatott mondataidat, amiket esetleg megtanultál az iskolába, a szüleidtől, a haveroktól, hogy hogyan gondolkodsz magadról. Tanuld meg inkább azt, hogy Isten hogyan gondolkodik rólad. Ja, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon jó. A mai alkalommal a Bibliáról fogok beszélni, de mint egy egészről. Mint egy egészről. Na, kinek csörög a telefonja? Valamelyik kabátban. Csak halkítsd le, aztán rezegni rezeghet. Szóval ma, mert igazából a Biblia, mint egész, az egy történet. Egy történet. Lehet, hogy van benne 66 könyv, lehet, hogy van benne rengeteg sztori, és felölel 4-4500 évet, de igazából az egész egy történet. Egy kis történetek, amik egy óriási, nagy történetté állnak össze. És mondhatjuk ezt úgy is, hogy egy szerelmi történet. A szerelmi történet. És a mai szavunk, ugye eddig beszéltünk arra, hogy Isten szava kenyér, Isten szava víz, Isten szava lélegzet vagy levegő, és a mai szavunk az pedig az, hogy szeretet. Szeretet. És nem arról szeretnék beszélni, hogy mi a szeretet, és akkor felolvasni 1 Korintus 13-at, meg definíciókat adni a szeretetről, hanem egyszerűen csak a Bibliában szeretném nektek megmutatni, mint egy egészben, hogy ez mennyire Istennek a szerelmi története felénk. Persze van benne mészárlás, egy jó pár, vannak benne ilyen sztorik, mint amit a múltkori alkalommal beszéltünk, ott a puffadásos története Judásnak, hogy fel volt egy kicsit fújódva, és hogy mik történtek vele. De mindezek mellett, tehát a Biblia ez egy szerelmi történet. Isten szeretete irántunk. Irántad. Az emberiség iránt. Oké, tehát nem a Biblia maga a szeretet, hanem Isten. Isten. És ez Isten szeretetének a története, a Bibliánk. Oké, úgyhogy három részre fog oszlani, három pontra fog oszlani a mondandóm. A három kulcsszavunk az egyik kulcsszó száműzetés, a másik véres áldozat, a harmadik pedig a küldetés. És egy zárójeles részt hagyd mondjak el a véráldozatról, a véres áldozatról, hogy mikor a véres áldozatról fogok beszélni, akkor tuti, hogy az üdvösségre fogsz asszociálni. Tehát hogyha te régóta hívő vagy már, és már tanultad a Bibliát, jártál Bibliaiskolába, vagy sok könyvet olvastál már, vagy tehát régóta jársz a gyülibe, akkor a véres áldozatról az üdvösség fog az eszedbe jutni. De arra kérlek, hogy most ezt függetlenítsd. Mert nem erről az aspektusáról szeretnék beszélni a véres áldozatnak. Jó? Tehát nem az üdvösségről. Tehát sokszor túlságosan az üdvösségre fókuszálunk helyzetekben, vagy amikor olvasunk bizonyos dolgokat, fogalmakat, és ezzel megfeledkezünk egy csomó más nagyszerű dologról, megfeledkezünk az elhívásunkról, mert az üdvösségre koncentrálunk. De van egy elhívásunk, ami az életünkön ott van. Oké? Úgyhogy nem ledegradálni akarom, hanem csak egy kicsit bekalibrálni a fületeket, hogy mire figyeljetek oda, és mire ne figyelj oda, mert sokszor az üdvösség fülünkkel olvasunk egy csomó részt, és úgy hallgatjuk, és úgy értelmezzük. És van egy csomó más jelentése is azoknak a részeknek, és jelentőség az életünkben. Jó, úgyhogy már csak azért is, mert van egy elhívásunk. Tehát van egy elhívásunk, és az elhívásunk az nem az, hogy itt ücsörögjünk a földön, ezen a föld nevű bolygón, és várva az, hogy mikor jön majd el a menny, és addig is töltsük el értelmesen, kényelmesen, minél jobb egzisztenciával, addig is töltsük el ezt az időt, amíg el nem jön az Úr, vagy nem megyünk ő hozzá. Nem. Nem ez az elhívásunk. Egyáltalán nem ez az elhívásunk. Az elhívásunk az az, hogy elhozzuk a mennyet a földre. Ez az elhívásunk. Oké? Ez a küldetés. Úgyhogy itt vagyunk. Ez, hogy kapcsolom össze ezt a három szót, amit mondtam, amire fölfűzöm majd a mai gondolatokat. Itt vagyunk a földön száműzetésben, és a véres áldozaton keresztül Isten lehetővé teszi, hogy a küldetésünkben éljünk. Ez összefűzve, ez a három szó. Oké, és ez a Bibliának az egész története. Oké, tehát nem lekicsinyelni akarom az üdvösséget, de muszáj látnunk, hogy valami más is történt akkor, amikor Jézus meghalt, és más is történt, amikor Jézus feltámadt. Oké, úgyhogy nézzük. Számüzetés. Az első pontunk, számüzetés. Tehát, tudom, hogy itt sokaknak Egyiptom jut eszébe. Számüzte Isten Izraelt, vagy a zsidókat Egyiptomba még annak idején. Mózes előtt. És, de van ettől egy sokkal régebbi számüzetés. 1 Mózes 3.23-ban. Rögtön a Bibliánk elején. Azt mondja, és olvassuk is. Ezért kiűzte az embert az édenkertjében. Tehát ott volt Ádám és Éva, megteremtette Isten az embert, megteremtette az egész földet, a világot, aztán az embert a hatodik napon, és adott nekik egy dolgot, hogy mit ne tegyenek, és 1000 millió másik dolgot, amit tehetnek amúgy, csak egyet, amit ne. Ők megcsinálták azt, amit nem kellett volna. Ennek lett következménye, ezt hívják úgy, hogy bűn, és azt mondja, ezért kiűzte az embert az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből az ember testét kiformálta. Miután kiűzte őket, tehát ez a száműzetés, jó, kiűzte őket, az Éden kertje elé kerubokat állított, ezek a kerubok ilyen angyali lények, lángoló karddal, amely minden irányban villogott. Tehát ismerték már ledeket akkor, jó? Azért állította oda a kerubokat, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Jó? Ott van? Ezek benne vannak? Nincsenek? Ja, jó. Okay. Jó. Szóval, ez volt az első számüzetés. Az első számüzetés. Oké? Okay? Ami egyébként a mai napig hatással van ránk. Tehát az első számüzetés, ami a mai napig hatással van ránk. És ami nagyon érdekes, mert belegondolsz, hogy van ránk a mai napig hatással, nyilván az, hogy örököltük a bűnös természetet, az egy dolog, de a másik az a vágy, amit érzel belül, és minden ember érez. Mindegy, hogy hívő vagy nem hívő. Hisz Istenben, vagy nem hisz Istenben. Teljesen mindegy. Van egy olyan üzenmód bennünk, ami folyton vágyakozik valamire, ahogy Ádám és Éva, gondolom, visszavágyakozott arra a szuper édenkertre, amit Isten alkotott nekik, mert ott mindenünk megvolt, minden jó volt, minden egészséges volt. Ott nem volt elmúlás, ott egészségesek, ott minden tuti szuper volt. És az emberben is van egy ilyen. Ugye miért mennek olyan jól a sikerkönyvek? Mert az emberben van egy, hogy minden szuper legyen, minden tökéletes legyen, minden gazdagság az enyém legyen, vagy egy része, de nekem jó legyen anyagilag, vagy minden tökéletes legyen az egészségemben, minden a helyén legyen. Oké, tehát van egy vágy arra, hogy minden a rendeltetése szerint működjön. És erre törekszik az ember. Oké, miért szeded a vitamint? Azért. Miért sportolsz? Azért. Miért nem szedsz dolgokat? Azért. De nem azt mondom, hogy ez rossz, vagy ez a bűnnel jár, csak hogy tehát így vagyunk megalkotva. Azt mondja a Prédikátor könyvében, azt mondja, hogy 3.14, ez nincs kiírva, hogy Isten az örökké valóságot elültette az emberbe. Mindegy, hogy hívő vagy nem hívő, van egy vágy az örök életre az emberben. Lehet, hogy különféle módokon fogalmazza ezt meg, vagy nem tudja megfogalmazni, de valami vágy van, és ebből lett kiűzve az első számüzet, és ez volt. Hogy Isten kirakta őket az édenkertből, és még kérubokat is rakott oda, hogy nehogy vissza tudjanak menni. Mert ha bűnös természettel esznek az élet fájáról, az nem lesz jó. Aznak nem lesz jó vége. Oké, úgyhogy igazából ez egy védelem volt az ember számára. Na, úgyhogy, erre vágyunk, ezt akarjuk elérni. Az eredeti kertet. Az eredeti kertet, ahová Isten teremtett bennünket. Na most persze az üdvösség szempontjából tényleg az van, hogy számüzetésben születtünk ide a földre. Számüzetésben vagyunk, bűnös emberként, és szükségünk van egy megváltóra, egy megmentőre. Oké? De folyamatos számüzetésben vagyunk itt a földön. Jó? Aztán a Bibliában még egy csomó számüzetéssel találkozunk, amit az elején említettem, hogy az egyiptomi számüzetés, amikor Isten elküldte a zsidókat Egyiptomba, és aztán ott rabszolgákká váltak, és onnan mentette ki őket Mózes, tehát itt olvashatunk egyiptomi számüzetésről, akkor Jónás próféta is számüzetésben volt, akkor mi, hol olvasunk még a bábeli emberek a toronyban. Vagyis amikor a toronyban még nem voltak száműzve, hanem akkor lettek száműzve, amikor Isten a nyelveket összekavarta, és szét kellett nekik szóródniuk. Nem bírtak együtt munkálkodni, mert mindenki más nyelvet beszélt, és aztán szépen szétszóródtak. Ez is egy számüzetés volt. Aztán József is számüzetésben volt. Oda került Egyiptomba, József, ugye Jákobnak a fia. És aztán Jézus is számüzetésben volt. Mert így imádkozott, én Istenem, miért hagytál el engem? Tehát el lett választva a forrásától. Oké? Tehát számüzetés. Jézus azért lett elválasztva a forrásától, az atyától, azért kiáltott fel ő így, mert a mi bűneinknek a terhe ő rajta volt. És ezért ő el lett választva Istentől. Oké? Úgyhogy ő érezte ezt az elválasztottságot, ezt a számüzetést az ő szívében. Miattunk. Oké? Úgyhogy a tanulság az az, hogy fel kell ismerjük, amikor számüzetésben vagyunk. Fel kell ismerjük. Fel kell ismerjük, amikor elhagytuk Isten célját az életünkben. amikor az életünk az csak magunkról szól. Csak magunkról szól. Bármit teszek, bárhol találkozok bárkivel, bármit csinálok, akármit csinálok, ez rólam szól, akkor ebben a számüzetésben élek, el vagyok választva attól a hatalmas céltól, amit Isten adott nekem, mint egy embernek. Mint amikor egy Mercedes-t trágyahordásra használsz hátul az udvaron. Hogy sokkal nagyobb a célod. Sokkal hatalmasabb, sokkal erőteljesebb, sokkal annyi mindent láthatnál és élvezhetnél. De nem, mert nem a célod szerint éled az életed, amit Isten adott. Ez a számüzetés. Ez a számüzetés. Oké, és hogyha nem, vesszük észre. Ha nem ismerjük fel, akkor első körben egy fel sem ismerjük azt, hogy szükségünk van egy megváltóra, tehát elválasztott maradok Istentől. Kettő, ha már megtalált engem az Úr, akkor meg élek egy olyan satnya életet, hogy lehet, hogy egy pár év múlva azt mondom, hogy ez a kereszténység, ez nem is működik, nincsen benne erő, nincsen benne... Hát azért, mert nem a célban élsz. Nem a megfelelő célnak éled az életed. Nagyon egyszerű. Mert akkor szabadulnak fel ezek a dolgok. De a problémák nem szűnnek meg. Kihívások nem szűnnek meg. Az ördög nem szűnik meg. Lövöldözni rád. De erőt fogsz megtapasztalni. Isten fogod megtapasztalni. Ja, úgyhogy. A zsidók is a mai napig ünneplik a Páskát. A Páska az a, amikor számüzetésben voltak, és a számüzetésben töltött utolsó este. Akkor ünnepelték meg a Páskát. Másnap Mózes vitte őket ki Egyiptomból. Aki a Páska arról szólt, hogy meg kell tölni egy bárányt, egy kis barikát, egy szép aranyos a legszebbet, amit a család nevelt. Egy pár napig ott kellett éljen a barika a családdal, és ezt a bárányt kellett megölni. És ennek a vérével az ajtófélfákat megkenni. És amikor jött a tizedik csapás, hogy az első szülöttet, egész Egyiptom minden első szülöttet megöl az a mit tudom én milyen angyal, Isten igazából, akkor akinek meg van kenve az ajtófélfája, oda nem megy be. És ott nem hal meg az első szülött. Se az állatból, se az ember első szülöttje. Oké, és ezt... Tehát ezt jelentette a véren megkent ajtófélfa. És most menjünk a második pontra, a véres áldozat. Jó? Véres áldozat. Ezek ilyen ószövetségi kifejezések, de hihetetlen jelentősége van. Azért kicsit félve használom ezt, hogy véres áldozat, mert mindenkinek összeszorul a gyomra ilyenkor, hogy miről beszélsz. De furcsa ez. Már ilyeneket nem csinálunk, vagy akik csináltak még régen, az is milyen furcsa volt. De fontos az, hogy a véres áldozatot használták a bűnök bocsánatára. Egyébként, ha megnézel bármilyen elszigetelt népcsoportot, akik évezredek óta valahol valamilyen szigetvilágban élnek, nagyon nem is jutott be semmi a modern világból, ott is találkozol véres áldozattal. Lehet, hogy a szomszéd törzsnek a valamelyik tagja a véres áldozat, de az is lehet, hogy valami állat. De egy a lényeg, hogy az emberben ott van, hogy valakit ki kell engesztelni. Mindegy, hogy a világ melyik pontján vagyunk, de van egy engesztelés. Van egy bűntudat minden ember emberben. És ez a véres áldozat, ez az Ószövetségben Isten ezt így határozta meg, hogy véres áldozatot csináljanak, hogy a bűnöket, amiket elkövettek azokat, tehát ez ki legyen engesztelve. De most a Páskára koncentrálva, ugye, amit mondtam az előbb, hogy Egyiptomban az utolsó este ünnepelték először a Páskát, és aztán onnantól kezdve minden évben a zsidók ünneplik. Ezt mi úgy hívjuk keresztények, hogy húsvét egyébként. Ez a mi ünnepünk, a húsvét. A zsidóknak ez Páska. Mi Jézus feltámadását ünnepeljük húsvétkor, a zsidók pedig az, hogy letipliztünk Egyiptomból. Viszlát. Ez volt. Oké, tehát az utolsó vacsora. Hogy volt egy utolsó vacsora Jézussal és a tanítványokkal, ugyanúgy volt Egyiptomban is a zsidóknak x ezer évvel ezelőtt egy utolsó vacsorája. Több már nem volt Egyiptomban. Oké, úgyhogy tehát, ha Páskára fókuszálunk egy kicsit, akkor félretéve az, hogy Jézus Krisztus véres áldozata mit jelent, és számunkra a húsvét már mit jelent, az a Páska, az tulajdonképpen nem a véres áldozatra koncentrált. Ez a Páska ünnepnek, tudod, mi volt a lényege? Hogy ünnepeltek. Ünnep, hogy innen elmegyünk. Oké? Tehát az, hogy ünnep, hogy szabadok vagyunk végre. Ez az utolsó vacsink itt, és most már szabadok vagyunk, mert Isten kivisz bennünket innen. Oké? Tehát nem maradunk úgy, ahogy a többiek itt maradnak, az egyiptomiak, meg aki marad, aki akar, az maradhat. De mi innen elszabadultunk. És ez egy képe annak, hogy ünnepelhetünk Jézus Krisztusban a mai nap, hogy szabadok vagyunk. Oké? Hogy képesek vagyunk szabadságban élni. Nem számüzetésben, nem rabszolgaságban, nem megkötözve, hanem egy szabadságban, ami Jézus Krisztusban kaptunk. Ez az ünnep. Oké, tehát megszabadultunk, tehát szabad életre szabadultunk. Van egy szabad életünk. Nem megkötözöttségből megkötözöttségbe, hanem szabad életre szabadultam. És erről beszél 1 Korintus 5, 7.-8. vers, azt mondja, tisztítsátok hát ki magatok közül azt a régi kovászt, hogy teljesen új tésztává legyetek. Ez olyan, mint Jamie Oliver. Jó tanácsok. Olyanok lettetek, mint a kovásztalan kenyér, hiszen Krisztust, a mi páska bárányunkat, azért itt összehozza Pál a kettőt, már feláldozták. Azért a tisztaságnak és az igazságnak kovásztalan kenyerével ünnepeljünk, ne pedig a rosszaság és a gonoszság régi kovászával. Tehát azt mondja, hogy Krisztus halálával és feltámadásával felszabadultunk arra, hogy élhessük az életünket. Tehát meglettünk szabadítva abból a számüzetésből. Oké? Tehát így jön a folyamat. Számüzetés, véres áldozat. Megszabadultunk. Egy szabad életre. Úgyhogy, ha az egész megváltásnak amúgy az lenne a lényege, vagy az lett volna a célja, hogy megmentsen minket Isten a mennyire, akkor hát akkor nem lenne semmi célunk. Nem lenne semmi küldetésünk. Nem lenne semmi értelme, feladatunk. Akkor tudod, mi történt volna? Ha csak a mennyre mentett volna meg Isten bennünket Jézus Krisztus kereszthalálával. Akkor egyből eltűntünk volna ő hozzá. Egyből vitt volna magához. Hiszen mi a pityi palkónak maradjunk itt. Minek? De nem ez történt. Nem ez történt. Kaptunk nagy küldetést Jézustól, kaptunk hegyi beszédet, ahol az életről beszél, és az élet különböző területeiről. Tehát kaptunk egy csomó mindent, ami ahhoz kell, hogy amíg elmegyünk ő hozzá, és a megváltásunk között mit csináljunk. És hogyan éljük az életünket. Oké? De, figyelj! Ez a véres áldozat, ez nem csak a Páskához kapcsolódik, hanem a teremtéshez is. Figyelj, tehát én ezt sokáig nem láttam, de amikor ezt megláttam benne, ez nagyon érdekes. Az állam leesett. Lehet, hogy a tiétek nem fog, de nézzük meg János evangéliumának 20. fejezetét. Vagy mindjárt eljutunk oda. Lehet, hogy nem is olvasom, csak mondom. Jó? Csak azért, hogy ne ragadjunk ott benne le, de lehet, hogy fogunk egy-két szót olvasni belőle. Tehát a lényeg, hogy János evangéliumának az első fejezete a teremtéssel kezdődik. Kezdetben volt az ige, a szó. Aztán a következő versében elmondja, hogy ez az ige, ez a szó, ez Jézus Krisztus. Oké, a kezdetben ez volt. Tehát említi a teremtést. Így kezdődik, hogy kezdetben. És mire eljutunk János 20-hoz, tehát a 20. elsőtől a 20. fejezetig, látni fogjuk azt, hogy a 7. napján vagyunk, ugye hétfő, kedszer, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, keresztényeknél, meg a zsidóknál ez, hogy volt, vasárnap volt az első nap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek. Péntek volt a hatodik nap. Szombat a hetedik nap. A pihenés napja. Oké? Okay? Na, tehát, péntek volt az, amikor Jézus ott állt a Pilátus előtt, és azt mondta, hogy íme az ember. Íme az ember. Ez az az ember, aki Istennek mondja magát. Oké, okay, ez a megfeszítésének a napja volt, a hatodik nap. Jézus utolsó hetének. Nagyon érdekes, figyelj, nagyon érdekes. Tehát ott állt Pilátus előtt az az ember, aki Isten is volt. Oké? Okay? A teremtésben, a hatodik napon teremtette Isten az embert. Íme az ember. Magunk képére. Jézus utolsó hetében, a hatodik napon elhangzik az, hogy íme az ember. Nagyon érdekes a párhuzam. Oké? Okay? Aztán János 20-ban, ezen a hatodik napon ott áll Jézus emberként és Istenként. És mit mond a nap végén a kereszten? Elvégeztetett. Mit mondott Isten a teremtés hatodik napjának a végén? Elvégeztetett. Elvégeztem. És aztán a hetedik napon megpihent. Oké, tehát nagyon érdekes ez a párhuzam benne. Nagyon izgalmas, legalábbis én szeretem az ilyeneket. Aztán a teremtésben, ugye a hetedik napon azt mondja, megpihent. János 20-ban Jézus a hetedik napon mit csinál? A hatodik napon megfeszítették, a hetedik napon hol volt? A sírban, egy lezárt sírban. Megpihent. Nem mozdult sehová, ott volt bent. Tehát bent volt a sírban végig. Tehát itt is, ott van a párhuzam. De aztán az első vers azt mondja, a hét első napján, korán reggel, a hét első napja, ez vasárnap. Ez a feltámadás napja. Oké, ez a János 20, bocsánat, amit eddig mondtam, az mind János 19-ben volt. János 21. A hét első napján, korán reggel. Oké? A teremtés történetben az első napja a vadonatúj teremtésnek. Tehát amikor Isten megteremti hat nap alatt az egész világ mindenséget, hetedik napon megpihen, és aztán utána jön az első nap. Mert hogy kész az egész. Van egy vadonatúj teremtés, és elindul az első nappal. És itt is valahogy ezt mondja, hogy a hét első napján, korán reggel. Tehát jön Mária Magdolna, hogyha olvasod a sztorit, és üresen találja sírt. És az elején ugye beszéltem arról, hogy az emberben van egy mély vágy, hogy bárcsak visszamehetnénk abba a kertbe. Bárcsak visszamehetnénk abba a kertbe, ami ahonnan kilettünk, onnan számítvettünk, ahol minden rendben volt még. Ahol nem volt benne bűn, nem volt, tehát bárcsak vissza lehetne menni a kezdetekhez, egy újraindítás. Abba a tökéletes kapcsolatba Istennel. Ott nem zavart semmi, az origibe. És figyelj, kinek hiszi Mária Magdolna Jézust? Kertésznek. Hihetetlen, nem? A kapcsolódás, a párhuzam. Persze valószínűleg nem kantáros nadrág volt rajta, vagy mit tudom én, ásó a kezébe. De mégis valahogy egy képet kapunk az egészbe. Egy képet kapunk Istentől. Nem véletlenek a fogalmazások, a szavak használata, nem véletlen. És ott van az üzenet benne. A 15. versben mondja egyébként, hogy a kertész. Kertésznek hiszi Mária Magdolna Jézust. De ez egész azt illusztrálja, hogy Jézus félredobta az ördögöt és az ő munkáját. Ami miatt száműzve lett az első emberpár a kertből. Félredobta és visszaszerezte a kulcsokat, és most megint vissza lehet jönni ebbe a kertbe Istenhez. Megint nyitva az ajtó az eredeti kerthez, az örök élethez. Oké, és azt mondja, gyerünk, vigyétek véghez. Vigyétek véghez, amit elterveztem. Csináljátok. Van célotok. Csináljátok, amire elhívtalak titeket. Hogy a teremtés az tényleg olyan legyen, amiből én világítok ki. Ez jelenti, hogy Isten dicsősége ragyog valamiből, hogy Isten munkája válik láthatóvá. Oké, csak menjetek, és nyerjetek lelkeket, tegyetek igazságot, tiétek ez a kert újra. Úgyhogy természetesen a bukás következménye az még megvan. A régi bűnös természetünknek ez a része megvan. De Isten újra visszavett ezeket a kulcsokat, és ezt nem változtathatja meg senki és semmi. És arra hívott el, hogy hozzuk el a mennyet a földre. Oké? Ezért tanított így imádkozni. Amint a mennyben, tehát legyen meg a te akarod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz majd egy menny, és rajtunk múlik, a mi fantasztikus ügyességünkön múlik, hogy ebből egy mennyet varázsoljunk. Nem. De azzal, hogy Isten bennünk van, és élhetünk egy ilyen szabad életet Istenben, és ő tud élni rajtunk keresztül mások felé, ezzel mindaz, ami majd ott lesz a mennyben, leképeződhet ide a földre is, amíg itt kell legyünk. Ez a generáció, aztán ha Isten ad még egy generációt, az, ezért fontos, hogy adjuk át a következő generációnak ezt, és aztán folyton, újra és újra, amíg Isten úgy nem dönt, hogy most már ennek vége. Most már kiszedem őket innen, és lesz majd egy új jég és új föld. De addig mi azon ügyködünk, hogy a mennyet lehozzuk ide a földre. Oké? Úgyhogy itt vagyunk ezen az új szent földön, és van egy megbízatásunk. Ez most már az ő területe. Volt egy köztes rész, amikor az ördög még itt uralkodott. Ugye, tehát nem is tudom, hogy uralkodott, mert amikor megkísértette az ördög Jézust, azt mondta, hogy ezen hatalom ez nekem adatott itt. Oda tudom neked adni, ha imádsz. Tehát még az ördög adott ajánlatot Jézusnak a hatalomról, a föld feletti hatalomról. Na mindegy, a feltámadással mondom, ez a hatalom megszűnt, visszavette Jézus. Úgyhogy ennek a számüzetésnek most már vége. Vége. Oké? Úgyhogy itt vagyunk ezen az új földön, és megbízott minket. És itt vagyunk a harmadik pontunknál, a küldetésnél. A küldetésnél. Hogy misszióra lettünk elhívva. Vagy magyarul küldetésre. Van egy küldetésünk. Megváltott a bűneinkből, és küldetésre állított minket. Az egyik fő írás tudó megkérdezte Jézust, hogy Mester, melyik a legnagyobb parancsolat? És ez egy teszt volt egyébként. Tesztelte az Urat. És Jézus válasza mi volt? Szeresd Istent, és szeresd másokat. Ja. Ahogy magadat. Tehát szeresd Istent, és szeresd másokat. Szeresd Istent, és szeresd másokat. Kik az a mások? Mindenki. Tehát szeresd Istent, és mindet. Mindet. Oké? És ezt mondta egyébként, az egész törvény így lesz betöltve, hogy szeresd Istent, és szeresd másokat. Ebben az egy parancsolatban van betöltve. Ezt elmondta Pál is, mert nem is tudom, hogy melyik levélben, meg elmondta Jézus is. Így töltjük be a törvényt mi, hogy szeretjük Istent, és szeretünk másokat. Úgyhogy ez a küldetésünk. Szeressük Istent, és szeressünk másokat. De ugye nem elég, hogy tudjam, hogy mi a küldetés. Mert az embernek a nagy kérdése, legalábbis aki akar valamit ezzel kezdeni, az azt mondja, jó van Balukám, de hogyan? Oké? IDH. Igen, de hogyan? Igen, de hogyan? És János 16:8-ban mond valami érdekeset. Azt mondja, amikor pedig eljön a Szent, ez Jézus szavai, amikor pedig eljön a Szent Szellem, nyilvánvaló módon be fogja bizonyítani az egész világnak és minden embernek, hogy mi a bűn, vagy vétek, mi az igazságosság, és mi az ítélet. És akkor itt egy kicsit el is magyarázza. Be fogja bizonyítani az embereknek, hogy ha nem hisznek bennem, akkor vétkeznek. Bebizonyítja, hogy Isten igazságos ítélete az, hogy én visszatérek az atyához, és nem láttok többé. Tehát nem láttok engem, Jézust többé. Be fogja bizonyítani, hogy e világ fejedelme fölött kimondták a kárhoztató ítéletet. Oké, ez a Szent Szellemnek lesz a munkája. Na most nézzük meg egyesével, mi ez a bűn. Tehát, bebizonyítja az egésznek és minden embernek, hogy mi a vétek, mi a bűn. Oké, tehát ez a bizonyítás, ez a Szent Szellem által van. És a gyülekezeten keresztül, a Krisztus testén keresztül. Hogyan történik ez? Nem azt mondja, hogy soha nem fogunk vétkezni. Nem azt állítja. Oké? De azt sem állítja, hogy mi, mint gyülekezet, körbe-körbe mászkáljunk, és mindenkinek mondjuk meg, hogy mennyire büdös ganély mindenki a bűn miatt. Oké? Tehát mindenki büdös disznó, elrontotta, szégyelje magát, mert mindenki bűnös. És a Szent Szellem indít engem, hogy én ezt mindenkinek elmondjam. Mert én már meglettem mentve, és én annyira szuperhívő vagyok. Nem. Nincs egy szuperhívő se. Aki van, az már rég rossz. Szóval, tehát nem azért vagyunk itt a Földön, hogy tehát a meggyőzésünk az nem úgy van, hogy mi vagyunk a szentek, ti meg a szentelenek, hanem mi. Az, hogy tehát megyünk előre, növekszünk, egyre jobban megismerjük Jézust. Hagyjuk, alázatban hagyjuk, hogy ő formáljon bennünket. És ahogy az életünk változik, ezt mások is észre fogják venni. Nem az van, hogy te itt bent szent vagy, a munkahelyeden meg nem mered elmondani, hogy hívő vagy, mert ha tudnák, akkor öklendeznének a kollégák. Hogy hát, tudod, ez elég gáz, ha te hívő vagy, és így viselkedsz a munkahelyeden, vagy ez a hozzáállásod az élethez, vagy ahogy beszélsz. Nem. Tehát a Szent Szellem bennünk munkálkodik, mi növekszünk, egyre jobban megismerjük az ő szeretetét, és egyre jobban változunk el az ő képére, és ez meggyőzi azokat, akik még mindig arról szól az életük, hogy vágynak vissza abba a kertbe, és azt mondják, hogy jé, hát ezek itt vannak ebben a nem tökéletes környezetben, ez ugyanúgy beteg, ugyanúgy most nincs pénze, de micsoda ereje van, van öröme, van békessége. Vagy miután szénné aggódta magát, utána rendbe tudta tenni a gondolatait, vagy voltak körülött olyan emberek, akik segítettek neki rendbe tenni a gondolatait, tehát volt egy közösség körülötte. És a Szent Szellem meggyőzi az embereket a bűn tekintetében. Hogy ők nincsenek elválasztva, én pedig el vagyok választva. És lesz egy vágy Isten után, hogy szükségem van egy megváltóra. Oké, úgyhogy ez a feladatunk, hogy növekedjünk, gyarapodjunk a Szent Szellem ereje által. Hogy a bűnökkel szembenézzünk az életünkbe. Oké? Aztán az igazságosság. Mi az, hogy igazság? Meggyőzi az igazságosság tekintetében. Amikor azt mondja, hogy én visszatérek az atyához, és nem látok többé. Ez az én visszatérek az atyához, és nem láttok többé, ez tudod, mit jelent? Azt jelenti, hogy Jézus igazságossága, tehát, hogy ő igaz, és ezt az atya elfogadja. Tehát mehet az atyához. Ami nem igaz, azt nem fogadja el Isten, az nem mehet az atyához. Ezért van szükségünk a megváltásra. A megváltás is az, hogy te elfogadod Jézus Krisztus megváltását, ez azt jelenti, hogy Isten leveszi rólad a bűnt, Jézusra rakja, és az ő igazságát pedig rád rakja. Nem te érdemelted ki, hogy igaz legyél, nem te raktad tisztába az életed, hanem te csak megkaptad ezt az igazságot, ami Jézusé volt. És ezért mehető az atyához. Erről beszél. Hogy én visszatérek az atyához, és nem láttok többet. Tehát nem az van, hogy visszatérek az atyához, az tipp, mennyi még visszajavulni. Nem vagy még elég igaz nekem, hanem elmentem is. Az az igazság van meg nekem, amit az atya elfogad. Oké? Tehát, de ez ad nekünk egy földi megbízatást is. Oké? Mert azt mondja, hogy a Szent Szellem az meg fogja győzni ezt a világot az igazságosság tekintetében. Tehát el vagyunk hívva arra, hogy ne csak belelépünk ebbe az igazságos állapotba Jézus Krisztusba, hanem tegyük az igazságosságot. Olyan területeken, ahol nincs igazságosság. Amíg van éhező ember, addig nincs igazságosság, mert én miért nem éhezek? És ott meg ők miért éheznek? És hogy mit tehetnénk ennek az érdekében? Oké, tehát az igazságosság élete. Tehát, hogy segítsünk az igazságosságnak az eljövetelében, itt a Földön. Tehát, akik elesettek, akik nem kapnak törődést, akik kitaszítottak, akik nem kapnak szeretetet, a szegények, az özvegyek, az árvák, ezek mind bibliai kifejezések, ezek felé kell tegyük az igazságosságot. És mennünk kell feléjük. Nem csak az, hogy elmondjuk nekik, hogy Jézus igaz, hanem tenni értük. És ez jelenti azt, hogy igazságosságot hozni a Földre. Hogy teszünk értük. Nem csak beszélünk róla, nem csak imádkozunk érte, hanem amit Isten ad lehetőséget számunkra, azt tesszük. Bizony, nagyon fontos ez. Nagyon fontos ez. Mert mi keresztények sajnos arról vagyunk híresek, hogy mit nem teszünk. Én nem teszem ezt. Én nem iszom. Én nem dohányzom. Én nem járok ide. Én nem járok oda. Én nem nézek tévét. És akkor ez egy nagy mellényre ki van írva mindenhová. Én nem csinálok ezt. És ez a kereszténység. És akkor annyira büszkék vagyunk, hogy nem. Mivel nem vagyunk közösségbe. Ja. És akkor protestálunk. Bojkottálunk dolgokat. Tudod, ez ellen vagyunk, az ellen vagyunk, amaz ellen vagyunk. És közben, ha ránéznek az életünkre, figyelj, ki fog olyas valakire hallgatni, akinek úgy tűnik, hogy széthullik az élete? Hát, ha te életed széthullik, akkor miért hallgassak rád? Tudod, tehát ki fog ránk nézni bizalommal, vagy segítséget elfogadni, mikor a saját alap dolgainkat nem tudjuk megoldani. Úgyhogy az igazságosság tevésére lettünk elhívva. Egyénileg is, meg gyülekezetként is. Ja. Harmadik az ítélet. Nekünk, a gyülekezetnek nem kell már megítélni senkit. Mert a világ ura már el lett ítélve. A világ ura az Sátán volt. Ő már meg lett ítélve. Azt mondja, hogy mert a világ fejedelme fölött kimondták a károsztató ítéletet. Nem tudom már, hol mondja. De Jézus azt mondja, tehát az e világ fejedelme a Sátán. Ugye? Tehát most csak azért mondom, hogy a világnak volt egy ura, azon túl, hogy Isten teremtette, de volt egy időszak, amíg Sátán volt az ura. Kapott hatalmat a Földön. És Jézus azt mondja, ezt most már úgy beszélünk róla, hogy volt. Volt. Mert mikor meghaltam, lementem hozzá. Vagy akárhol is van. Lementem hozzá. Úgy megráncigáltam a bajszát, megtépkedtem a fülét, megrugdostam a fenekét, legyőztem őt. És elvettem minden jogát és minden hatalmát. El lett véve. Úgyhogy most már nem kell ítélgetned senkit. Ő meg lett ítélve. Neked meg nem dolgot, hogy ítélgessél bárkit is. Én már megtettem, Sátán halálra van ítélve. Oké? Okay? Tehát nem a mi helyünk az ítélkezés. Senki felett. Oké? Okay? A Szent Szellem meggyőzése erős. És az meg tud győzni bármelyikünket. Bármelyikünket. Úgyhogy nem a mi helyünk és feladatunk mások feletti ítélkezés, hogy mit kéne csinálnia, vagy mit nem kéne csinálnia. Nem. És hogy hogyan tudná megváltozni? Csak nem csinálod? Nem a mi helyünk az ítélkezés. A mi részünk, tudod mi? Hogy szeressünk. Hogy szeressünk, a végletekig szeressünk. Tehát a szentség az az, amit teszel. Az inkább, tehát a szentség, amikor szentségről beszélünk, az inkább az, amit teszel, és nem az, amit nem teszel. Azért vagyok szent, mert nem csinálom ezt, meg nem csinálom azt, meg nem csinálom azt, meg nem csinálom amazt. Ugye a farizeusok gondolkodtak így. Nem. Ha arról beszélünk, hogy tanulnak lenni ebben a világban, akkor nagyon fontos az, hogy mit teszünk. Nem az, hogy mit nem teszünk, hanem hogy mit teszünk. Sokkal fontosabb, és sokkal többet beszél az, hogy mit teszünk, mint az, hogy mit mondunk. Vagy azt mondjuk, hogy mit nem teszünk. Sokkal többet szól az, amit teszünk. Oké, úgyhogy ki vagyunk hívva gyülekezetként, hogy ebben a folyamatban járjunk. És a Biblia, tehát nem Isten története arról, ahogy Isten megmenti az embert ettől a világtól, hanem egy történet arról, ahogy Isten az ő nagy szeretetével megmenti az embert ezért a világért. Ez a nagy szerelmi történet. Nem az, hogy megmentett engem ettől a világtól, hanem hogy megmentett engem és sok más embert ezért a világért. Mert ha itt megállunk, hogy engem megmentett, akkor ott dugó lesz. Akkor ott megposhad az a víz. Annak át kell folynia. Annak át kell folynia rajtad keresztül, és rajtam keresztül. Oké, úgyhogy az emberek, tehát Isten megmentett minket, hogy mi megmentettek, még több embert meg tudjunk menteni. Oké, tehát megmentett Isten téged és engem, hogy beleléphessünk ebbe az elhívásba, és ez annyira jó, annyira jó. Szeretem Tamás történetét, Tamás apostol történetét, ez egyik tanítvány volt, úgy hívták, hogy hívták őt? A hitetlen Tamás, vagy a kételkedő Tamás. És ami egy kicsit összezavaró volt nekem, hogy Tamás látta Jézus sebeit. És azt mondta neki Jézus, hogy áldott vagy, mert láthattad a sebeimet. És most fejezzük be. És aztán tudod, mit mondott még Jézus? Tehát áldott vagy, mert te láthattad, és most hiszel. De még áldottabbak azok, akik majd nem látnak, és mégis hisznek. Hú, figyelj. És ez a kérdés, hogy mit tehetnénk? Tehát mit tehetnénk, hogy megmutassuk Jézus sebeit? Mert aztán Tamás hit, mikor látta. De aztán Jézus elment, tehát senki más nem láthatta sebeit. Akkor mi mit tehetnénk, hogy valami ilyesmi történjen, ahol látják Jézus sebeit? És olvastam egy nagyon jó történetet. Guatemalában történt egy misszionáris házaspára. És mentek meglátogatni őket, és megkérdeztek, hogy figyeljetek már, honnan tudtátok, hogy mit csináljátok, mikor ide költöztetek? Mit kell csinálni? És azt mondták, hogy azt mondta a férj, hogy figyelj, tudtam azt, hogy nem fog működni, ha csak megjelenünk, és elkezdünk itt egy gyülekezetet. Tehát nem fog működni. Úgyhogy feltettem én is a nagy kérdést, Istennek, meg a helyieknek, hogy mire van leginkább szükségetek. Na, mire van leginkább szükségetek? És aztán meséli, és azt mondták, hogy hát iskolára van szükségünk. Mert itt vagyunk elszigetelve, nem tudunk bemenni a városba, mert ugye ezek ilyen elszigetelt törzsek voltak, meg népek Guatemalában. És tehát nem tudunk eljutni a városba, nem tudunk ezért tovább tanulni, és nem tudunk tovább jutni az életben. Úgyhogy iskolára van szükségünk. Úgyhogy azt mondja, elkezdtünk egy iskolát. Nem volt se víz, se áram, de tanítottuk a gyerekeket. Ja. Sietetlen. És mindeközben ugye volt valami kis repülőjük, és azzal hordták ugye az ellátmányokat, az elszigetelt részekre repülőkkel viszik, megkeresik a legközelebbi, legnagyobb rétet, azt ott próbálnak leszállni, és egy ilyen alkalommal a feleség lezuhant a géppel, tehát kigyulladt, és az egész teste, tehát égési sérülések voltak rajta. Tehát tiszta ragyog volt. Úgyhogy rengeteg ilyen nehéz dolog történt velük, miközben csinálták ezeket a dolgokat. A férjének pedig valami féreg ment a bőrébe, és ette a húsát, meg mit tudom én. Tehát ott, azon a vidéken vannak ilyenek, és csúnya fertőzés lett belőle. Tehát ott éltek ezekben a körülményekben, ahol nem volt higiénia, nem volt csapvíz, nem tudtak zuhanyozni, nem volt elektromos áram, de csinálták azt, amit tudod, tehát amit kell. Áldozatot hoztak. Hogy legyen iskola. Hogy szolgáljanak azok fel az emberek felé. És tudod, mi történt? Azok az emberek alapítottak gyülekezetet. Akik felé szolgáltak. Nem ők. És Isten meggyőzte őket. Miért? Mert látták a sebeiket. Látták az asszony testén azokat a sebeket. Látták azt, hogy ez a férfi mind megy keresztül, és nem mennek haza a kényelembe, ahonnan jöttek, hanem itt vannak, és szolgálnak felénk. És gyülekezet alapult, és megtértek az emberek. Hihetetlen. Akkor emberek látják a sebeinket, és hisznek. Látják az áldozatunkat, amit hozunk értük, és hisznek, hogy erre vagyunk elhívva, hogy vegyük fel a keresztünket, vegyük fel, gyülekezetként vegyük fel a keresztünket, azt, amit Isten ad nekünk lehetőséget. Ja. Nem beszéltünk magaslóról emberekről. Nem beszéltünk magaslóról gyülekezetekről. Nem beszéltünk magaslóról keresztényekről, hogy ők így, meg ők úgy, és milyen gáza, hogy ők. Nem ez a dolgunk. Nem ez a dolgunk. Nem. Meg a világ, meg fúj, milyen gonosz a világ, meg ilyen sorozat, meg olyan sorozat, meg ezt csinálják a világban, meg azt csinálják. Nem. Nem erre vagyunk elhívva. Hanem arra, hogy miközben sebeket kapunk, értük, ezek az emberek felé Isten szolgál. Ja. Ott kell legyünk közöttük. És Isten jelet ad számukra rajtunk keresztül. És megmutatjuk így a világnak, az Istennek a szeretetét. Azt, amit Tamás kételkedve látott Jézusban a sebeiben. Jézus sebeiben. Ugyanezt meg tudják emberek látni a mi életünkön. És a szeretet lesz a tanunk. A szeretet lesz a tanunk. Úgyhogy imádkozzunk. Ja. És tegyük fel mindannyian a nagy kérdést, amit szoktunk. Hogy Szent Szellem, mit akarsz nekem mondani ma? Szent Szellem, mit akartál mondani nekem azzal, amit ma hallottunk? És ne menj úgy haza, hogy ne tedd fel ezt a kérdést, hogy mi volt számodra ebben az üzenet. Mert nem véletlen, hogy itt vagy ma. Nem véletlen, hallottad azt, amit hallottál. Valamilyen módon, de kapcsolódik hozzád. És lesz majd még egy dalunk mindjárt az ima után. És hogyha úgy érzed, hogy szükséged van imára, akkor ott leszek hátul. A dal alatt, csak gyere oda hozzám. Ha bármi, bármiért úgy érzed, hogy szükséged van imára, legyen bármilyen terület, ha az elhívásodban szeretnél növekedni, ha előrébb akarsz haladni, vagy betegség, vagy munka, vagy házasság, vagy mert nincs házasság, vagy gyerek, vagy pénzügyek, bármi. Csak gyere hátra, szeretnék érted imádkozni. Köszönjük, atyánk. Köszönjük a te határtalan kegyelmedet. A te határtalan szeretetedet. A te szereteted hatalmas. Áttöri a falakat, áttöri az érzelmeket, áttöri az időt, áttör minden fájdalmat. És eléri a szívünket. Köszönjük, köszönjük. El akarjuk fogadni ma a te szeretetedet. Ez a csodálatos ár, amit kifizettél értünk, Jézus. Hogy gyermekeid lehessünk. Csak köszönjük, köszönjük. És imádkozom, Uram, azért, hogy vonj bennünket magadhoz. Még közelebb vonj bennünket. Vondd azokat, akiknek imára van szükségük. Köszönjük. És mutasd meg a te hatalmadat, bölcsességedet az életünkben. Jézus nevében. Ámen.